Testvérek, akkor a minden igaz, a 20. fejezetben hagytuk abba a múltkor az Ebedeus fiak kérése után a evangéliumot, úgyhogy a 20. fejezet következő szakaszát olvasom, a 29 és 34. verseket, a két jerikói vak meggyógyítása, és innentől kezdve lesz majd nagyon pörgős az evangélium, mert karnyújtásnyira vagyunk a passió történettől. Így szól a történet. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltoztak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte. Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők ezt felelték. Uram, nyisd meg a szemünket. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Azt tartom nagyon izgalmasnak a történetben, kedves testvérek, hogy itt két vakemberrel találkozunk a történetben, és mégis az izgalmas, hogy nem látnak, de mégis ők látnak. Mert hogy érdemes megnézni azt, hogy hogyan szólnak Jézus után. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És az Ószövetség alapján ez a Dávid fia, ez egy messiási cím. Tehát valójában ez a messiásnak kijáró cím. És azért izgalmas az, hogy itt vagyunk már az evangélium vége felé. Az előző részekben az Ebedeus fiak próbálnak pozíciókat keresni Jézus mellett, és mégis itt két vakember mondja azt, hogy Dávid fia. Tehát ők felismerik annak ellenére, hogy nem látnak Jézusban a Krisztust. És a másik, ami szerintem még nagyon fontos ezzel az egész történettel, hogy nem ott van vége a történetnek, hogy Jézus meggyógyítja őket, hanem ott van vége a történetnek, hogy és követték őt. Tehát a Jézusnak a felismerése, a Krisztusként való felismerése, az sosem záródik ott abba egy emberi életben, hogy akkor én most megtaláltam a messiást, megtaláltam a Krisztust, és akkor boldogság van, hanem elindul a követés. Elindul a Krisztussal való közös út, amit szépen elkezdünk mindannyian bejárni. És ez azért fontos egyébként, ez a Krisztussal való közös út, mert nem elég azt gondolom megtalálni a Krisztust, vagy felismerni a Krisztust, hanem a Krisztussal való közös járás az, ami igazából a keresztény embernek az életét újra szervezi, és új utakat indít el. Erről már sokszor beszéltünk, hogy Jézus valójában azt kéri, hogy mi kövessük, tanítványoktól is ezt kérte, hogy kövessék, és tőlünk is ezt kéri, hogy kövessük, és cserébe ő kísér. De ez a két vak nem csak felismeri a Krisztust, hanem a gyógyítást, azt nem csak megköszöni és elmegy, hanem egyből követi Jézust. És egyébként ami miatt fontos nekünk Máté evangéliumában ez a picike kis történet, hogy nem tűnik fel, de valójában ez már a passió történetnek a felvezető akkordja a Máté evangéliumában, mert hogy nem csak a Dávid fia messiási cím hangzik el Jézussal kapcsolatban, hanem itt Ézsaiás 35-ben van egy profétai szakasz, ami valójában itt egyértelművé lesz, ez pedig az akkor majd megnyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha a testvérek kinyitják a Bibliát, és ránéznek, hogy hol van ez a szakasz, akkor tudjuk, hogy a 20. fejezet végén, de a következő szakasz az nem csak egy új fejezet, hanem az a Jézusi Jeruzsálembe történő való bevonulás. És a teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy amikor Máté megírja az evangéliumot, akkor ő nem osztja fejezetekre, meg versekre az evangéliumot. Azt majd pár száz évvel később csinálják meg. Ő ezzel a történettel jelzi, hogy itt fordul át az evangélium. Itt, amikor a vakoknak a szemei megnyílnak, itt fordul át a történet egy olyan irányba, ami már kikerülhetetlenné teszi majd azt mindenki számára, hogy ne csak a két vak tudja azt mondani, hogy itt a Dávid fia van, hanem mindenki számára majd nyilvánvaló legyen. És ez azért nagyon izgalmas, mert Máté az az evangélista, aki nagyon sok helyen ragaszkodik a messiási titokhoz. Ha megnézik a testvérek, vagy végigolvassuk az evangéliumot, most nem mondom előre az előző 20 fejezetet, ami nagy nehezen így másfél év távlatából lassan túl vagyunk, de hogyha így megnézzük a gyógyítás történeteket Máté evangéliumában, meg egyáltalán a csodatételeket, akkor nagyon soknál van záró szakasz, ahol Jézus személyesen kérje, hogy ne beszéljenek erről. Hogy ne mondják el, hogy ő gyógyított, hogy ne mondják, hogy ő tett csodát. Aztán persze ennek ellenére megy az ő híre jobbra-balra, de hogy ő tudatosan és nyomatékosan kéri nagyon sokszor, hogy ez maradjon titokban. És ennek többnyire egyébként az az oka, hogy ne úgymond sztárolják Jézust, hanem hogy megértsék, hogy kit kell benne felismerni. És itt azért van egy ilyen erős fordulópont, mert a messiási titok itt még nincsen felfedve, viszont itt a két vaknak a meggyógyítása, a két jerikói vaknak a meggyógyítása, és azáltal, hogy ők Dávid fiaként hivatkoznak Jézusra, ezzel gyakorlatilag az evangélista már mutatja, hogy azért szépen lassan ez a messiási titok fel lesz oldva. Mert előbb-utóbb odaérünk a kereszthez, ahol maga a messiás fogja feloldani a messiási titkot, és fogja gyakorlatilag kinyilatkoztatni azt, hogy ő a Krisztus és az Istennek a fia. És akkor én most egy picit itt megállnék, mert hát ha van valami gondolat, vagy vélemény, vagy hozzászólnivaló, akkor a 21. fejezet első 11 versét olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamár háton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette a felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokasság pedig ezt kiáltotta, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokasság pedig ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Ami nagyon izgalmas ebben a történetben, hogyha így elolvassuk a Máté evangéliumának a felvezetését, ez tényleg egy ilyen nagy bevonulási történet. De az az izgalmas, hogy tudjuk, hogy ünnep lesz Jeruzsálemben. És erről az evangéliumot olvasni ne feledkezzünk el, hogy Jézus okkal most vonul Jeruzsálembe, mert Jeruzsálemben ünnep lesz. Páska ünnep lesz. És nagyon sok zarándok is megy Jeruzsálembe a páska ünnepekre. És nagyon izgalmas, hogy ebbe a nagy páska zarándoklapba csatlakozunk be most itt a jeruzsálemi bevonulással. Ugye azt olvassuk, hogy leterítik ugye a felső ruhákat, meg ágakat vagdalnak a fákról, és ezt szoktuk úgy magyarázni, hogy ez a királyi üdvözlete Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulással kapcsolatban, meg hát ugye ebből jön a virágvasárnapnak a latin neve is, a latin ünnep neve a Palmarum, mert hogy a pálma ágakat terítik Jézus elé. Barkát nem terítettek Jézus elé, de nekünk pálmaágunk nincs. És innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy elindul a nagy hét, mert hogy a páska ünnepe előtt vagyunk. És az a nagyon izgalmas, hogy itt több olyan esemény is van ebben a picike kis történetben, ami valójában ószövetségi proféciának a beteljesedése. Máté erre kimondottan ügyel. Tehát neki egy ilyen nagy a szempontja az az evangélium megszövegezésénél, hogy Jézus a proféták által megígért messiás. Tehát nem egy egyszerű tanítóval találkozunk itt, hanem konkrétan a messiással. Ez nekünk annyira talán nem izgalmas, de az első század keresztényeinek nagyon is fontos volt, mert mire Jézus odaért a Golgotára, addigra már nem tudom, olyan hatodik önjelölt messiáson volt túl Izrael. A makkabeusok féle forradalom, akkor a Barkóba felkelés, ennek az élóta mozgalomnak lesz a szövődménye gyakorlatilag a Krisztus után 70-ben történő jeruzsálemi ostrom, és amire Jézus oda megy, erről nem feltétlenül szoktunk beszélni, mert az evangéliumoknak nyilván nem ez van a fókuszában, viszont azért tudnunk kell, hogy az evangéliumok egy olyan korszakban íródtak meg Jézusról, ahol tényleg 5-6-7 önjelölt messiás volt a környéken, és Máté pontosan azért emeli ki ezeket az ószövetségi szövegeket, meg idézi be sokszor a saját szövegébe, hogy amikor a zsidók, meg a palesztinok, akiknek írja ő az evangéliumot, ezt olvassák, és egyébként ismerik az ószövetségi iratokat, akkor egyből rá tudják érteni Jézusra. És egyből lássák, hogy ezért különbözik Jézus mondjuk a többi önjelölt messiástól, mert rá igaz az ószövetség. A többiekre nem biztos, hogy az volt. Nem biztos, hogy úgy volt igaz, ahogy ők azt magukra értelmezték. Meg ami még nagyon, nagyon izgalmas, hogy a Máté evangéliumnak egyébként megvan az a hozzáállás, hogy Jézus általában nem keresi annak a lehetőségét, hogy ő magára értelmeztessen valamilyen messiási pozíciót, hanem mindig bebizonyítja azt, és a közeg ismeri fel benne a Krisztust, hogy ő ténylegesen a messiás. És itt ugye a Zakariás 9.9 jelenik meg, hogy örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyad érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. És ez igazolódik itt, amiben egyébként az a nagyon izgalmas, hogy valójában Jézus akarja ezt a szöveget, vagy úgy tűnik, mintha Jézus akarná ezt a szöveget igazoltatni, mert azzal indul a bevonulás történet, hogy Jézus azt mondja, hogy előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik, menjetek az előttek lévő faluba, ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, vezessétek hozzám, ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. Gyakorlatilag itt Jézus az, aki elindítja a proféciának a beteljesedését azzal, hogy magához rendelteti gyakorlatilag a szamarat. Vagy a szamarata csikójával együtt. Ami viszont egy izgalmas kérdés, hogy ez a bevonulás történet mennyire egy bevonulás történet, vagy mennyire egy kiemelkedő esemény a Jeruzsálembe történő zarándokoknak a bevonulásával kapcsolatban. Ezt azért mondom, mert egyiket sem tartom egyébként ördögtől valónak, de az utóbbiban van egy-két olyan szempont, ami szerintem megfontolandó hit szempontjából, és azért, mert hogyha Mátét nézem, és Máté végig ragaszkodik a messiási titokhoz, én egy ilyen nagyon kedves humorának érezném az Úristentől azt, hogy ő a bevonulást a zarándokok tömegében végzi el, és innentől kezdve nem mindenki fogja felismerni benne a Krisztust. Ha nem mindenki ismeri fel a Krisztust, akkor egyből picit több értelme van annak, hogy egy-két nap múlva ott állnak Pilátus udvarán az emberek, és üvöltik, hogy vére rajtunk és gyermekeinken. Ugyanakkor meg mégis van egy közeg a Jézus körül, ami nyilván a tanítványokból, a tágabb tanítványokból, ebből a két vakból, meg a többiekből áll össze, akik viszont egész konkrétan tudják, hogy kivel jönnek be Jeruzsálembe. És ez azért fontos szerintem, mert itt akkor sokan vannak Jézus körül, akik tényleg úgy köszöntik a messiást meg a királyt, hogy az érkezik megváltani, és mégis a világnak a zöme, ami meg körülveszi a messiást és hozzáérkező királyt, az meg vak rá, és süket rá. És igaz, hogy ott van a történet végén, hogy a sokaság ezt mondogatta, vagy felbújdult az egész város, és kérdezgették, hogy kicsoda ez, de hogy itt pont abban van a lényeg, hogy ez egy ilyen jelenségként végig hullámzik a városon, hogy jönnek az zarándokok, és a zarándokok egyik tömege elé így rakosgatják emberek a pálmaágat, és így nem értik az egész jelenséget. És egyébként a sokaság nem azt mondja, hogy ő a Dávid fia, hanem azt mondja, hogy a Názáretből való próféta. Visszapörgetem a szöveget. Tehát a történetnek a vége az, hogy a sokaság a kérdésre azt válaszol, hogy ő Jézus a galileai Názáretből való próféta. Nem a Krisztus, a Názáretből való próféta. Ez egy fontos aspektus. És akkor miért mondom, hogy ez a zarándoklat tömegében történik meg? Van az úgynevezett hallélének, ami valójában a hozsannához kapcsolódik, átfogalmazom, a hozsannak kapcsolódik a hallélénekhez, ezt zarándoklatok alkalmával, illetve kiemelten Páska zarándoklat alkalmával szokta énekelni a zarándokló tömeg a jeruzsálemi templomba való vonulásnál. És ez a hallél ének, ez itt most, ennél a bevonulás történetnél nem egyszerűen zarándoklatra hívogató szempontból hangzik el az evangéliumban, hanem azt látjuk, hogy azok az emberek, akik Jézus körül vannak, egész konkrétan Jézusra vonatkoztatva éneklik a hallél éneket. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy valójában ez tényleg azt támasztja alá, hogy itt vannak Jézus környezetében olyanok, akik tudják, hogy itt a megváltóval állnak szembe. És nem egyszerűen bevonulnak az zarándokokkal megünnepelni a Páskának az emlékünnepét, hogy kivezette őket annak idején az Isten Egyiptomból, hanem felismerik itt a názáreti ácsban azt, hogy most jön az Isten hozzájuk, és tényleg jön az igaz messiás. És ezt a hallél éneket, ami gyakorlatilag a Páskának a felvezetése, azt Jézusra értelmezve eléneklik. Ez azt gondolom, hogy nem a tömeg szempontjából izgalmas, hanem a mi szempontunkból. Mert hogyha a hallél éneket Jézusra vonatkoztatva énekli a tömeg, akkor jelent a vonása néma a Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. De ők a Páskát mennek ünnepelni Jeruzsálembe, ami meg egy egyszerű, hibátlan bárány volt, aminek a vére jelölte az Istenhez tartozást Egyiptomban. Viszont az a sokaság, aki itt most a hallél éneket rávonatkoztatta Krisztusra, az lehet, hogy még nem tudja, de az igazi bárányt köszönti. Aki jön megváltani. Tehát valaki felismeri Jézusban a messiást, és az a nagyon fontos még ebben az egészben, hogyha megnézzük a bevonulás történetet, nem tudom, filmeken szokták ilyen nagyon kicsit ilyen epikus irányba elvinni, meg megmutatni, de azért az nagyon izgalmas, hogy Jézus nem lovon megy Jeruzsálembe, hanem szamáron. És a kora ókor elején a szamár még egy nemes állat volt egyébként, amíg nem háziasítottuk és domestikáltuk a lovat. Jézus korára a szamár az már a ha ló nincs, a szamár is megteszi kategória. És itt jön a hallél éneket, úgy kapja meg a messiás, hogy annak a szamárnak a hátán ül, ami a másodvonalbeli, vagy a harmadvonalbeli hátasállat. Tehát, hogy még olyan nem is olyan képez olyan kimondottan nagy értéket. Egyébként képez, mert abban a világban, ahol a munka zöme túlnyomó részben emberi erőfeszítésekből állt elő, ott azért egy szamár is hatalmas érték volt. De hogy nem lóháton jön, mint a király. A legtöbb bevonulás történet, hogyha megnézzük, nem csak Hortira meg a Fehér Lovára kell gondolni Budapesten, hanem az összes bevonulás történet a történelemben, az valami nagy pompával van megszervezve. Sok esetben elő van készítve. Azért van előkészítve, hogy ahova bevonul a király, legyen az egy meghódított terület, vagy legyen az egy koronázó város, az úgy érezze, hogy itt most jön a király. Hát Jézus meg gyakorlatilag radar alatt a zarándokok között bevonul Jeruzsálembe, és csak azok ismerik fel a Krisztust, akik hittel tudnak rátekinteni. És ez nekünk egyébként azért lesz nagyon fontos, kedves testvérek, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben lát az ember ilyen evilági törpe megváltásokat, és nagyon sok mindenben keressük azt, ami szerintünk a krisztusi megoldás, vagy ami vágyaink szerint a krisztusi megoldás kellene, hogy legyen ebben a bűnös világban. És akkor a Jézusi megoldás az meg az, hogy szépen a tömegben elvegyülve, a többiekkel közösséget vállalva, nem szembe menve a szokásokkal, nem kiríva a zarándokoknak a sorából, hanem ott a szamárháton egy proféciát igazolva alázattal megy azért, hogy a hallél ének az rá legyen igaz, mert ő lesz a bárány. Tehát ő az a bárány, aki nem béget, amikor vágni viszik. És itt most magától megy, hogy levágják. És én azt gondolom, hogy ez az, ami igazából az egész krisztusi megváltásnak ténylegesen mélységet tud adni, mert hogy ez nem a király bevonul Jeruzsálembe történet valójában, hanem az áldozati bárány elindul a Golgotára csendben. Nem lármáz, nem csinál magából sztárt, nem kezdi el magyarázni, hogy na akkor most jövök titeket megváltani, örüljetek, hanem akik hittel néznek rá, azok felismerik, akik nem hittel néznek rá, azok meg azt kérdezik, hogy hát ki ez, akinek itt vagdossák a pálmaágakat? És egyébként, bocsánat, nem a tanítványok felelnek, hanem a sokaság, a környezetben lévő valakik, akik hallomásból, meg a beszélgetésekből esetleg összerakják, hogy ő a názáreti proféta. De érdekes lenne egy olyan forgatókönyv, akkor ez a Máté evangéliuma Ervin szerinti gnosztikus verziója, hogy mondjuk a két vakot, ha megkérdeznék, hogy hát ki ez itt a szamár háton, és akkor a két vak az vajon mit mondana? Na, akkor most megint megállok egy picit.